Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89-es számú Zsoltárnak az első versét. A 89. Zsoltárnak az első verse így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, dicsérjük Istent, és könyörögjünk hozzá a 714. számú dicséret éneklésével, a 714-es számú dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Így kezdődik az első vers. Te hozzád jövünk, már Istenünk, ne szóljon igéd hiába.
Thank you.
Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai vasárnapra, úrnapra eső kérdésfeleleteit.
XXVIII. úrnapja, 75. kérdés. Miképpen emlékeztet és biztosít téged Isten az Úr szent vacsorájában arról, hogy Krisztus egyszeri keresztáldozatában és minden ajándékában részes vagy? Krisztus nekem és minden hívőnek meghagyta, hogy egyek a megtört kenyérből, s igyak a nekem nyújtott pohárból az ő emlékezetére. Ezzel együtt megígérte, hogy az ő testének feláldozása és megtöretése, vérének kiontatása a kereszten értem is épp úgy megtörtént, mint ahogy két szememmel látom, amikor az Úr kenyerét nekem megtörik, és a kelyhet nekem oda nyújtják. És azt is megígérte, hogy az ő megfeszített teste és kiontott vére olyan bizonyosan táplálja a lelkemet az örök életre, mint amilyen valóságosan eszem a kenyérből és iszom a kehelyből, amelyet Krisztus testének és vérének jegyeként az Úr szolgája nekem átad. 76. kérdés. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csak azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő szívvel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem azt is jelenti, hogy a Szentlélek által, aki Krisztusban és bennünk is lakozik, mi egyre inkább egyé válunk az ő szent testével, bár ő a mennyben, mi pedig a földön vagyunk. Testéből való testé és csontjából való csontá leszünk azért, hogy miként a test tagjait egy lélek, minket is a Szentlélek éltessen és kormányozzon. 77. kérdés. Hol ígérte Krisztus, hogy ő a hívőket ugyanúgy táplálja testével és vérével, mint ahogy ők ebből a megtöretett kenyérből esznek, és ebből a kehelyből isznak? Az úrvacsora elrendelésekor, amikor így szólt: az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta: e pohár, ama az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezt az ígéretet Pál apostol is megismétli, amikor ezt mondja: a hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, akik az egy kenyérből részesedünk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből, a 6. rész első 10 verséből így: akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekszenek, ezeket tanítsd és hirdesd. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, s a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk rá imádságban. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te gyűjtöttél össze bennünket ezen a vasárnapon a Te házadba, hogy rád figyeljünk, tőled bátorítást és vigasztalást nyerjünk, hogy növekedhessünk mindannyian a hitben. Köszönjük, hogy a Te nevedben jöhettünk és lehetünk együtt, és bátran remélhetjük a Te szent lelkednek a jelenlétét, amely a Te igédnek az üzenetét számunkra közvetíti. Urunk Istenünk, kérünk Téged, hogy légy közöttünk, akik azért jöttünk, hogy dicsérjünk és dicsőítsünk Téged, akik hoztuk a magunk életét azokból a helyzetekből, amelyekben vagyunk. Urunk, Te ismersz bennünket, tudod életünk minden gondolatát és minden pillanatát. Kérünk, hogy most szólj hozzánk, úgy, ahogy nekünk arra szükségünk van, bátoríts meg bennünket, és adj erőt, hogy Téged dicsérjünk, és a Te dicsőségedet hirdessük ebben a világban. Így taníts minket a Te igédből, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 757. számú dicséretünknek a harmadik versét fogjuk énekelni, és közben a gyermekek számára ajánljuk a gyermekisten tiszteletnek a lehetőségét. Szintén Pálról fognak tanulni a gyerekek, csak nem a Timóteus levéről, hanem az ő történetének az elejéről. A 757. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik, jövök semmit nem hozva. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy, illetve két verset olvasok újra, Pál első levele Timóteushoz, a hatodik résznek a hatodik és a hetedik verseit. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Pálnak a Timóteushoz írott levele, tudjuk, az Új Szövetségben található a páli levelek között, és azoknak a csoportjához tartozik, amelyekben nem gyülekezeteknek ír, hanem személyeknek. Három ilyen levél van, illetve három ilyen címzés van, de a levelekből négy, mert Timóteushoz két levelet írt, és aztán a Titus levél, és végül a Filemon levél. Timóteus Pálnak munkatársa, egy következő generáció, egy fiatalabb generáció, aki Pálnak a tanítványa is lesz, aki követi őt, aki részben zsidó, részben pogány, gyökerű, de az akkori felfogás vagy elgondolás alapján ő származásilag is zsidónak számít, és így elfogadott lehet azok között, akikkel Pál találkozik. Ugye az első időkben egy fontos kérdés az, hogy a zsidóság az hogyan viszonyul ahhoz az evangéliumhoz, amely a nekik megígért messiásról szól elsősorban. De már valahogy talán Timóteusnak a személye is jelzi azt, hogy nem csak a zsidóságnak, hanem azon túl mindenkinek szól az evangéliumnak az üzenete. Amikor ez a levél megszületik, arról van szó már, hogy vannak keresztény gyülekezetek, és ezek a gyülekezetek új helyzetet teremtenek abban a világban, ugyanis előzmény nélküliek. Tehát nem úgy van, mint mondjuk itt van ez a fiatal csillaghegyi gyülekezet, alapkövet 1926-ban rakták le, valószínűleg már gyülekezet is volt, mert minek építettek volna a templomot, keveset tudunk az akkori helyzetekről, de hát már megvolt a gyülekezet, és hogy azóta itt vagyunk, de hát igazából, mármint nem én személy szerint, hanem ugye a gyülekezet van itt azóta, és hogy ez egy viszonylag rövid történet, de mégiscsak történet, vannak előzmények, van már a gyülekezet történetéről könyv, de már csak az utóbbi 20 évben is annyi minden történt, olyan sok minden történt velünk, és olyan sok mindent éltünk meg együtt, ami nagyon sok helyzetet jelent, és hát egy csomó szokás kialakult, amik így vannak. Például az egyik ilyen szokása a gyülekezetünknek, ha az Isten tiszteletre nézünk, hogy olvassuk a Heidelbergi KT-t minden vasárnap. Ez egy viszonylag ritka szokása a gyülekezetek között. De úgy egyébként pedig, hát egyen-egyenként is visszatekinthetünk valamilyen múltra, valamint hát a másik az, hogy maga a kereszténység is, hát nem ma, vagy nem tegnap, vagy nem is a múlt században jött létre. Habár, most zárójelbe, ez nem csak előnyt jelent, hogy megvan a rutin, ez jelent egy kicsit hátrányt is, mert hogy ugye ennyi idő alatt azért sikerült sok mindent jól is csinálni, meg hát nem mindent jól, vagy nem mindent a legjobban, és hát ezt könnyen a szemünkre vethetik. De mégiscsak a Timóteushoz írott levél arról szól, hogy akkor van egy gyülekezet, és a legfontosabb kérdésekről kell beszélni. Ilyenekről volt szó például, hogy hogyan intsék meg a gyülekezetet. Tehát ott is előfordult, hogy vannak olyan helyzetek, amikor fel kell hívni a figyelmet, hogy az úgy nem jó, nem Istennek tetsző, ahogy valaki vagy valakik élnek, Isten rendje szerint. Vagy hosszú rész foglalkozik az özvegyekről, ami alapvetően egy szociális kérdés, hiszen a gyülekezet gondoskodott azokról, akik egyedül maradtak, és magányosak lettek, és egy nagy kérdés volt az is, hogy hát akkor velük mi legyen. Vagy akkor ugye felveszik őket a özvegyek névjegyzékébe, abba az esetben a gyülekezet gondoskodásába kerülnek, de hogyha fiatalok, akkor mit csináljanak, akkor hogy legyen? Azt mondja Pál, hogy akkor menjenek férjhez. Bonyolult helyzet, nem is biztos, hogy értjük. Abban az időben a élet, vagy hát nem csak abban az időben, hanem hát mondjuk így a utóbbi hát 100 évet leszámítva családokban éltek az emberek, és nem szingliként. És nem is nagyon lehetett úgy élni, vagy nagyon bonyolult volt, és Pál ezt a helyzetet látja. Egy másik világ, ami kicsit nagyon részben eltér a mostanitól. És akkor ezt látta a legjobb megoldásnak. De szó van a presbiterekről is, akik a gyülekezetnek a vénei, a vezetői, és egyáltalán, hogy hogyan kell vezetni a gyülekezetet. Itt a 6. részben a szolgák helyzete kerül elő. Nem egy általános társadalmi tanításról van szó. Tehát nem annyira találjuk meg a Bibliában, én legalábbis nem nagyon tudom felfedezni azt, hogy a társadalom egészére nézve szóló tanítást akartak volna adni az akkoriak, akár Jézus, akár az apostolok, akár a levelek. Miért nem? Hát azért, mert abban az időben nem úgy működött a gyülekezet, hogy mondjuk mindenki keresztjén volt, hanem a többség az pogány volt. Igen, voltak zsidók is, de ők voltak kevesebben. A többség az pogány volt, vagyis bálványokat imádtak, vagy mindenféle ilyen boszorkányos dolgokat, meg ilyen spirituális ingyombingyomokat, voltak ilyen beavatások, meg mindenféle. Ezek most is megvannak részben, most is előfordulnak. Szóval ezek nem Isten szerint való dolgok voltak, és azok a helyzetek, amiben mondjuk egy keresztény gyülekezet létrejött, ez egy újszerű helyzet volt, és eszükbe se jutott, hogy a társadalom egészére adjanak tanítást, tehát nem is voltak rá hatással. Tehát, hogy erről nem nagyon van szó. Nagyon érdekes egyébként ez a szolgákról szóló tanítás, mindjárt folytatom a megkezdett gondolatot, de hogy mennyire meghatározza az embert a kor, amiben él, nekem is rögtön az jut eszembe ezzel kapcsolatba, amit még az általános iskolában tanítottak, meg hát végülis még nekem a középiskolában is, de ott már nem annyira, meg kritikával, ugye ez a marxista történelem szemlélet, ami szerint, hát akik nem tudják, úgy képzelték el a történelmet ezek a jó emberek, hogy az nem más, mint az osztályharcnak a története. Itt a szolgák ugye ebben az esetben nekik küzdeniük kellene az uraik ellen, és meg kéne változtatniuk ezt a helyzetet. A Bibliában nincs ilyen útmutatás, nem arról szólt a Biblia, nem arról szól ez a levél, nem arról szól az üzenet, hogy változtassuk meg a világot. Nem azért, mert a világ jó, hanem azért, mert sokkal fontosabb dologról szól. Mi van a te életeddel? Mi van az én életemmel? Azt mondja, hogy ne a világhoz igazodjunk, hanem mi változzunk meg. És ha mi változunk, ha mi Isten felé fordulunk, akkor, és hogyha egyre többen vagyunk, vagy ha nem is, az példát mutat arra, hogy milyen az Isten szerint való élet. Itt van ez a helyzet, egy nagyon izgalmas történet, ami ma már talán annyira nem tűnik fel. Képzeljük el a következőt. Sokan elkezdenek hinni. Sokan ez nyilván nem azt jelenti, hogy mindenki, de egy nagy városba mondjuk lesz egy közösség, és ez a közösség mondjuk Efézusba, ahol Timóteus is szolgált, lehet, hogy vannak 50-en, 60-an, 80-an a gyülekezetben. És ebben a közösségben nincsenek különféle helyzetek. Oda ül egymás mellé, ha ültek, ha álltak, akkor oda állnak egymás mellé az úra és a szolgája. Lehet, hogy a rabszolgája. Lehet, hogy az, aki tőle függ, és Isten előtt mind a kettő ugyanolyan. Azt tanítja Pál, és azt mondja a Biblia, hogy nincsen Isten országában férfi, nő, szolga, szabad, római, meg zsidó, meg pogány. Isten országában, Jézus Krisztusban mindenki ugyanolyan. De ettől függetlenül a többi helyzet nem változik meg, mert Isten előtt ugyanolyan, de egyébként meg csak férfiak, csak nők maradnak, egyébként meg mégiscsak szolgák maradnak, meg szabadok, meg zsidók, meg maradnak rómaiak. Ezek a helyzetek nem változnak meg. Egyik oldalon ott ül egymás mellett mindenki a gyülekezetben, és ugyanúgy, ugyanabból tud csak örök életet nyerni Jézus Krisztusnak az áldozatából, de egyébként meg megmaradnak azok a társadalmi helyzetek, amikben élnek. Nem akarta Jézus ezeket megváltoztatni, nem azért, mert az úgy jól van, hanem azért, mert fontosabb dolga van, mégpedig az, hogy a mi életünk, a mi örök életünk és a mi bűnbocsánatunk nem attól függ, hogy milyen társadalmi helyzetben élünk, hanem attól függ, hogy hogyan döntünk az Úr Jézus Krisztus mellett, vagy vele szembe. És ez az, ami igazán hangsúlyos. De mégis ott van ez a helyzet, akkor mit csináljanak a szolgák? Azt mondja, hogy úgy dolgozzanak, sőt, itt sokkal keményebb mondja, hogy iga alatt görnyedő szolgák, úgy éljenek, hogy miattuk ne káromolják az Istennek a nevét, hanem Istennek szolgáljanak inkább. Sőt, ugye az a helyzet is előfordult, hogy ugye, ahogy mondtam, együtt voltak a templomban, hívők voltak mindannyian. És hogy ebben az esetben pedig becsüljék meg a hívő uraikat, mert mindenki ugyanoda tartozik, és mindenki ugyanígy kell, hogy viselkedjen. Beszél másút Pál arról, hogy mit tegyenek azok, akik pedig ugye, akik a magasabb pozícióban vannak. Mégis van egyfajta útmutatás erre nézve, vagy hát a mi életünkre nézve, mégpedig azt, hogy ahol vagyunk, és amit teszünk, azt Isten dicsőségére tegyük. Ha szolgák vagyunk, akkor azt a szolgálatot, ha vezetők vagyunk, akkor azt, bárhol vagyunk a világban, ne magunknak, és ne valaki ellen, hanem Isten dicsőségére igyekezzünk élni. Hogy dicsérjék az Istent az mi életünkért, hogy erre törekedjünk. Nyilván nem ugyanezek a helyzetek vannak, de gyakorlatilag ugyanezt éljük meg itt is a templomban. Aki bejön, leül a padba, mindenki ugyanolyan. Nincsen előrébb való, meg hátrébb való. Mindenki Istennek a gyermeke, és mindenki, aki jön, annak örvendez, hogy ő érte is meghalt az Úr Jézus, mert csak ebben van az embernek az üdvössége. Fontosabb dolgok, mint a hétköznapiak, fontosabb dolgok, mint azok, amik körülöttünk vannak. Persze, ez nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Nem azt jelenti, hogy a világban jól mennek a dolgok. Nem tudnak jól menni, mert bűnös emberek vannak körülöttünk. Mi is azok vagyunk. Mi kegyelmet nyert bűnös emberek vagyunk, ebben különbözünk, és abban, hogy Isten erőt ad nekünk, hogy törekedjünk arra, hogy az ő akarata szerint éljünk ebben a világban. Tanít bennünket is Pál arról, hogy hozzá ragaszkodjunk, és igyekezzünk hű lenni hozzá. Már a legelső időkben megjelennek a tévtanítások. A tévtanítások itt nem egyszerűen csak arról szólnak, hogy valaki így gondolja, valaki úgy gondolja, hanem nagyon komoly kérdések vetődnek fel. A tévtanítások nem arról szólnak, hogy vannak mondjuk akkoriban irányzatok, amelyek végül is mindenki a maga módján, de ugyanazt értékeli. A tévtanítások fő problémája minden esetben az, hogy Jézus Krisztusról hogyan gondolkodunk. Hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az első időkben ezért volt fontos, hogy ezt rögzítse az egyház, a hívők közössége, mit gondol Jézusról. Rögzítse, hogy ő tökéletes Isten, tökéletes ember és a Szent Háromság második személye. Lehet, hogy most furcsának tűnik, hogy miért kellett erről beszélni, de újra és újra szembe találkozunk azzal, hogy félreértik az Úr Jézusnak az életét. Egy tanítónak tekintik, volt idő, amikor azt akarták elhitetni, hogy valami forradalmár volt, mindenféle elképzelések vannak Jézusról. Jézus a megváltó. Jézus az, akinek az élete és az áldozata, az önkéntes áldozata, az önfeláldozása által lehet örök életünk. Hogyha ezt valahonnan elmozdítjuk, hogyha ezt elkezdjük gyengíteni, hogyha ez háttérbe kezd kerülni, hogyha nem az a feladata a keresztény embernek és közösségnek, hogy az Isten szolgálja és őt dicsőítse, hanem valami más kerül elé, akkor utat tévesztettünk, akkor rossz irányba haladunk. Nincsen minden ránk bízva. Nincsen ránk bízva ennek a világnak a teljes sorsa keresztjénekre. Nem is vagyunk rá hatással. Hát hogyan tudnánk mi befolyásolni? Gondoljunk bele, hogy milyen erők mozgatják ezt a világot. Nem egyikkel sem rendelkezünk. Se pénz, se média, se hadsereg. Nem is kell. Nem azért mondtam, hogy rendelkezünk. Nem is kell. Nekünk valami fontosabb van. Nekünk az Istennek a kegyelme van, ami ránk van bízva. Nekünk ez a dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy ezt mondjuk el. Egyszer nagyon furcsa volt, sokat gondolkodtam rajta utána, még mindig eszembe jut. Az egyik, próbálják meg a testvérek jól érteni, az egyik volt professzorom, aki hát prédikálni tanított, úgyhogy, de azért ne őt bántsák, hogyha nem elégedettek, ez az én hibám. Szóval prédikálni tanított, és ő mondta azt többek között, sok mindenre emlékszem, de ő mondta többek között, azt, hogy nagyon fontos az a mi számunkra, hogy hogyan közelítjük meg az Istennek az igéjét, és ő hívta fel a figyelmet arra is, hogy akkor, amikor mi üzenetet közvetítünk, akkor nekünk van üzenetünk. Azt mondta, hogy a mi portékánk az evangélium. Mi azt akarjuk eladni, és ezt ne tessék félreérteni. A mi portékánk az evangélium, mi ezzel házalunk. Mi az örök élet ígéretével és a bűnbocsánattal vagyunk úton. Mi ezt hirdetjük, nem mást. Nekünk lehet, hogy van egy csomó minden. Van szeretetszolgálat, van diakónia, de mindez csak ebből következik. Ez az, ami a fő cél. Az a fő cél, ránk ez bizatott. Hát testvérek, hogyha mi nem mondjuk el, hogy kicsoda az Úr Jézus, ha mi nem mondjuk el, hogy az Isten emberré lett, hogy közel jött hozzánk, hogy meglátta a nyomorúságunkat, és megtérésre hív mindenkit, ki fogja elmondani? Hát honnan fogja a világ megtudni? Honnan fogják megtudni azok, akik ott élnek körülöttünk? Hazudjunk nekik? Tagadjuk el tőlük azt, hogy van megtérés, és hogy a bűneiknek van bocsánata, hogy a mi bűneink is megbocsátattak? Tagadjuk el, másra figyeljünk, mással foglalkozzunk. Mindig itt van a legnagyobb kérdése a tévtanításoknak, hogy akkor, amikor innen elviszik a hangsúlyt, amikor valami más kerül előtérbe, amikor erről megfeledkezünk, amikor nem Jézus Krisztus van a középpontban, ahogyan az egyik reformátori tanítás is mondja, solus Christus, egyedül Krisztus. Egyedül Krisztus, ami megváltunk, egyedül Krisztus által lehet örök életünk, egyedül Krisztus az, akire nekünk szükségünk van, egyedül Krisztus az, aki a vezetőnk lehet, ő a fej, mi néki tagja, és az egyházban, a gyülekezetben arra törekszünk, hogy neki engedelmeskedjünk. Ezért mondja azt Pál, hogy megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodása. Ennyire fontos, ennyire nem lényegtelen az, hogy mit hiszünk, hogy komolyan vesszük el azt, amit Isten tanít nekünk. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy van valamiféle vallási pluralizmus, mindegy, hogy ki mit hisz, mindegy, hogy ki mit gondol, mindegy, hogy ki hogyan él, hanem végső soron mindenkinek a magánügye. Ez igaz, hogy mindenkinek a magánügye. De a vége nem mindenkinek, minden életnek ugyanaz. A hívő életnek az örök élet a vége, a hitetlen életnek meg nem az a vége. Ezt nem tudjuk letagadni, és nem tudjuk elhallgatni, de ez nem valami fenyegetés, hanem ez egy kegyelem, amelyben Isten hív bennünket. Hív bennünket, hogy az övéi legyünk. Viták vannak, és ebben a vitákban azt mondja, hogy az egészséges beszédhez és a kegyességhez illő tanítás az, ami a legfontosabb. Az egészséges beszéd, amit Isten tanít, és az, amiről itt szó van. Azt mondja, ugye az egészséges beszéd, az annyira fontos egyébként érdekes módon ez a beszéd, és annyira nem szoktuk komolyan venni, hogy a 10 parancsolatba kétszer is előkerül a beszédnek a kérdése. Az első kőtáblán is előkerül, meg a második kőtáblán is. Az első kőtáblán arról van szó, hogy hogy beszéljek Istenről. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, bocsánat, a Károli fordítást tudom jobban, mindig összekeveredek benne, de hogy ugye így van, hogy felneved az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába. Ne esd ki hiába a nevét, mert ő olyan hatalmas Isten, hogy az ő neve is olyan hatalmas, amilyen ő, mindenek teremtője, és a világnak az Ura. És a második kőtáblán is ott van, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hogy hogyan beszélek a másikról, hogyan beszélek a másik háta mögött, hogyan beszélek, hogyan viszonyulok a másik emberhez. Ugye ez a beszéd kérdése, ez a hogyan beszéljünk, ez minden társadalomnak is egy kérdése. Hogy vajon van-e olyan beszéd, ami mondjuk tisztességes beszéd, vagy nem számít ma már ez? Hát Isten előtt számít. Mit mondok a másikról, hogyan gondolkodom. Isten arra tanít bennünket, hogy próbáljunk meg egymásért imádkozni. Próbáljuk meg a másik embert is, hogyha olyan, akkor is elé vinni az Úrnak és érte könyörögni. A beszéd, amely olyan legyen, amely Istenről szól, amely az ő dicsőségét szolgálja. Nem állítom, hogy mindig ilyen a beszédünk. És itt most magamról beszélek, lehet, a testvérek másképp élik meg, de nem mindig sikerül ez, se az Istennel kapcsolatban úgy, hogy az életem is róla szóljon, az ő dicsőségét hirdesse, vagy hogy éppen az egymással való viszonyban a másikhoz úgy szóljak, úgy gondoljak, hogy az Istennek tetsző legyen, ahogyan ő akarja, ahogyan az Úr Jézus tanított, ahogyan ő példát mutatott nekünk. Azt mondja, nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Azt mondja, hogy nem lehet a kegyesség a nyerészkedés eszköze. Itt egy új kérdéskör jön be, és egy új téma jön elő. És közben hangzik el ez a nagyon kemény mondat, semmit nem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Nem arról beszél ez az ige, nem arra emlékeztet bennünket, hogy milyen kegyetlen a világ, hanem arról, hogy ez a valóság. Ez a valóság. Az igaz, hogy nem mindegy, mi történik velünk ebben a világban, nem mindegy, hogy honnan, hová érkezünk, honnan indulunk, arról nem tehetünk, hogy hová érkezünk, arról részben tehetünk. Persze közben is egy csomó minden van, az Biblia nem arról beszél, hogy Isten csak azt mondja, hogy majd egykor, valamikor lesz valami jó, most tűrjétek el ezt a rosszat, azt mondja, hogy már most, ebben a világban, a rosszban, vagy a megpróbáltatásban is ott van veled Isten. Most sem vagy egyedül, most is a vele való közösségben vagyunk, már most is Isten országának a tagjai vagyunk. És hát hol van az Isten országa jelen? Hát a gyülekezetben. Az Isten országának a hirdetése, a követése, az engedelmességnek a tanulása. Ott van a keresztény közösségben. Persze még nem úgy, mint egykor lesz, de mégiscsak úgy, hogy közben arra emlékeztet bennünket, hogy rólunk már megvan a döntés az életünkről, akik hiszünk. Ugye Jézus mondja, aki hisz, megkeresztelkedik, üdvözül. Aki hisz, döntésre jut, követi az Urat, az üdvözül. Az most már hozzá tartozik. Nem, ennek ellenére mégis vannak gondjaink, nehézségeink, sőt, oda kell járulnunk az urasztala elé, ahogy itt hallottuk a KT-nek a magyarázatát az úrvacsoráról. Mégiscsak kell, hogy újra és újra emlékeztessen bennünket az Úr, megbocsáttattak a vétkeink. És minden úrvacsorai alkalom erről szól. Újra és újra rádöbbenünk, Uram, Te adtad a Te testedet, a Te véredet az én örök életemért és az én megváltásomért. És akkor is, hogyha nem vagyok tökéletes, akkor is erőt adsz ahhoz, hogy próbáljam meg újra, veselkedjek neki megint, hogy ragaszkodjak a Te akaratodhoz az életemben, és Téged dicsőítselek. Nem mindegy, hogy mi történik, de mégis igaz ez, hogy semmit nem hozunk a világba. Semmit nem hozunk, és semmit nem tudunk elvinni. De közben eljutunk-e az igazságra? Sok minden van, ami körülöttünk van, sok minden történik. Nyilván megúszhatatlan, hogy végül ítélet elé kerüljünk mindenki, mindannyian, majd erről mindjárt még. De ettől függetlenül nagy kérdés, hogy hová megyünk, hogy mehetünk az Úrhoz. Ez a nagy üzenet. Mehetünk az Úrhoz, de nem azokkal a dolgokkal, amit itt a világban gyűjtöttünk, azokkal nem. Egy valami van, azt mondja Jézus, hogy olyan kincseket gyűjtsünk, amik nem romlanak meg, nem rabolhatják el, nem vehetik el tőlünk. Minden, ami a világban van, nem biztos, hogy mindenkinek, de minden elvehető. Minden elvehető. Elvehető egy pillanattal, hát nem tudom, hogy hát mi nem éltük meg szerintem, nem tudom, van-e itt ilyen, én csak a történelemből tanultam, mondjuk a háború, mindig a két háború után hirtelen olyan hiperinfláció lett, hogy az, amit az emberek gyűjtöttek, amit összeraktak pénzben, az semmivé lett, nulla lett. Képzeljük el a következőt, hogy ami a számlánkon van, meg a pénztárcánkban, holnaptól egy doboz gyufát ér. Ez egy rettenetes helyzet lehetett. Semmivé lett egy pillanat alatt. Akinek földje volt, elvették. Háza volt, elvették. Emlékszem, volt egy nagyon kedves református presbiter, akkor már nem volt mezőturon presbiter, amikor ott voltunk. 5 szobás háza volt a szüleinek abban az időben. Földjeik voltak, intéző volt valahol, hát komoly birtoka volt, nem világra szóló, de mégiscsak egy nagyon szép birtoka, és akkoriban az volt a szabály, hogy 6 szobától államosítják a házakat. Neki csak 5 volt. De megtetszett a pártitkárnak, úgyhogy csak államosították, és kirakták a mosókonyhába, ami ott volt hátul, ott megtűrték, ennek is örülhettek, nyugdíj meg minden nélkül öreg korában. Mindent el lehet veszíteni. Mindent. El lehet veszíteni az életünket, az egészségünket, mindent el lehet veszíteni. Egy valami van, amit nem lehet elveszíteni. Ez pedig az Istennek a szeretete. és az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme. Ezt nem lehet elveszíteni. Hogyha az a miénk, akkor az örökké a miénk marad. És arra hív bennünket Isten, hogy ehhez ragaszkodjunk, erre találjunk rá. Emellett hozzunk döntést. Emellett tudunk döntést hozni, mert Isten felajánlja nekünk ezt a lehetőséget. Hogyha már így belekezd, akkor elkezd a gazdagodásról beszélni, és elmondja, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Nagyon kemény mondat ez. Nem arról van szó, hogy a pénz önmagában lenne rossz. Tehát nem azt mondja, hogy a pénz rossz, szükségünk van rá. Tehát nem nagyon tudunk nélküle létezni. Szükségünk van rá, csak a probléma ott van, amikor az eszközből cél lesz. Mert hogy amikor ez lesz a cél, ez kerül előre, és nem egy eszköznek tekintjük, hanem célnak, és ugye ez nem csak pénz lehet, vagyon, sok minden más. Az emberek, ugye az a baj a pénzzel, vagy hát, hogy is mondjam, szóval abból nincs elég. Tehát, hogy még senki nem mondta azt, hogy, vagy legalábbis nem jellemző, lehet, hogy valaki mondta már, hogy nekem ennyi elég, én most már nem akarok többet. A pénzből mindig több kell. Nem tudom, miért van így, nem tudom, hogy miért így működik a világ, de hogy nyilván itt még egyszer ugye ezt is mondom, hogy ez meg nem a kapitalizmusról szól. Tehát nem arról szól, hogy azt mondja, hogy nincs szükség erre, nincs szükség gazdaságra, mindenre szükségünk van. De hol kezeljük, hol a helye ennek az életünkben? Hogyha ez a cél, akkor bizony az nyomorúsághoz vezet. Fájdalmat okozunk önmagunknak. És testvérek, nem arról szól, hogy ott vannak a gonoszok, akik ezt akarják. Azt mondja, ebben a gyülekezetben, amiben te vagy, ebben hívom fel a figyelmedet erre, hogy jól gondoljuk azt, amit gondolnunk kell, hogy ne essünk kísértésbe, tele van csapdákkal, esztelen káros kívánságokkal, amik az embereket pusztulásba és romlásba dönti. Amikor az ember az életét rakja sorba, mindig szükségünk van arra, hogy valamiféle sorrendet csináljunk. Mi a fontosabb? És ebben a sorrendben vannak bizonyos kritériumok, prioritások, mit tartunk fontosnak. És ebben sokszor vannak dolgok, amik nem tőlünk függenek. Valakinek van egy munkahelye, akkor oda el kell menni. Valakinek van munkája, akkor azt el kell végezni. Valakinek van családja, akkor arról gondoskodni kell. Tehát nyilván vannak olyan dolgok, amiket meg kell csinálnunk, mert így vannak. De van egy csomó olyan dolog, amiről mi döntünk. Mi döntünk, hogy mi az, ami igazán fontos. És arról is mi döntünk, hogy az Isten mennyire fontos nekünk. Persze vannak helyzetek, vannak mélységek, amikor az hirtelen ő lesz a legfontosabb az életünkben. Miért? Mert olyan mély, nagy lesz a nyomorúság, hogy már másfelé nem tudunk menni. De mi lenne, hogyha nem várnánk meg ezt? Mi lenne, ha nem várnánk meg azt, amikor végső kétségbeesésünkben már esélyünk sincsen semmire? Amikor elveszettek vagyunk? Mi lenne, ha nem várnánk meg ezt, hanem most próbálnánk mégiscsak előrébb tenni Istent az életünkben? Hogy tudjuk, ő mit akar? Hogy tudjuk, hogy mi is azt akarjuk, amit ő? Hogy a kedvünk valóban az ő kedve szerint legyen? Hogy ehhez igazodjunk? Mi lenne, hogyha előbb gondolkodnánk ezen, nem csak akkor? Mi lenne, hogyha valóban észrevennénk Istennek a kegyelmét és a kegyelmi időt, hogy hív bennünket, és mi dönthetünk mellette. Nem kell, hogy tehát van egy másik szeretet is, vagy ami ott lehet az életünkben, és ez pedig az Istennek a szeretete. Azt mondja, hogy azt tanítja Jézus, hogy szeressük az Urat, és szeressük embertársainkat. Hogy ez a legfontosabb, hogyha lefordítjuk a hétköznapi nyelvre mindezeket, mi legyen a legfontosabb az életünkben. Az a jó benne, hogy bármikor lehet dönteni. Persze ez egy kicsit csalóka is, mert akkor azt mondom, hogy hát majd holnap. Én egy ilyen halogató típus vagyok egyébként sok tekintetben, hogy hát majd máskor megcsinálom, majd holnap elintézem. Ez egy rossz hozzáállás, szokták mondani is, én is tudom magamról, hogy nem a legjobb hozzáállás. A nehéz dolgokat, meg a kényelmetleneket nem szívesen veszem előre, vagy igyekszem dolgozni rajta, hát ha sikerül. De azzal nem halogathatunk, hogy Isten hol van az életünkben. Hogy akkor ez most az övé vagyok, elfogadtam az ő kegyelmét, vagy azt mondom, hogy majd. Ugye az a csalóka benne, hogy Nem tudjuk, hogy meddig tart a kegyelem. Nem tudjuk, meddig tart a kegyelem. Van ez a rabbis történet, hogy mondjam el, valaki ismeri, akkor csak ismétlés, hogy oda megy a rabbihoz. Ugye a rabbik ilyen tanácsadó testület is, vagy emberek, nem is tudom, ilyen feladatuk is van, legalábbis a történetekben. Nem tudom, igazából még sose kértem tanácsot rabbitól, na mindegy. Szóval oda megy hozzá a tanítványa, és megkérdezi, hogy mester, mondd meg, hogy mikor kell az embernek döntenie az Isten mellett, véglegesen és egyértelműen, vagyis mikor kell megtérnie, melyik élet szakaszba. Mester így elgondolkodik, azt mondja, nem sürgős, hát elég a halála órájában. Elgondolkodik a tanítvány is, de honnan tudja az ember, hogy mikor van a halála órája? És erre mondja a mester, na látod, ezért jobb minél előbb. Tanultunk valamikor, most nem választottam, egy nagyon szép éneket, hát körülbelül hát 40 évvel ezelőtt tanultam ezt az éneket, még a debreceni református kollégiumban. Jöjj az Úr várreád, jöjj, amíg ifjú vagy. Életed tavaszát, derűjét neki add. Ó, ne hagyd fejedet bűnben őszülni vénhetté, ne csupán teledet vigyed végül az Úr elé. De az ének kicsit hosszabb, meg össze-vissza idéztem most belőle, de hogy végül is ez arról szól, hogy most. Mindegy, hogy fiatalok vagyunk, vagy már csak annyira, mint én, vagy talán még kevésbé, mindegy, egyetlen dolog számít, ne halogassuk. Nem tudjuk, meddig tart. Nem tudjuk, hogy mi az, ami ránk vár. Nem tudjuk, hogy Isten mit szabott ki nekünk. De azt tudjuk, hogy a most van, azt tudjuk, hogy az Isten szeretete valós, azt tudjuk, hogy mi az övéi vagyunk, maradjunk is mellette, és őt dicsőítsük ebben. Amen. Énekeljük az ige hirdetésre válaszul a 715. dicséret, 715. dicséret első és második verseit. Lelki próbáimban Jézus, légy velem. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces imádságban vigyük hálaadásunkat, kérésünket, könyörgésünket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálát adunk neked, amiért eljöttél ebbe a világba, és örömhírt hoztál. Olyan jó tudni, hogy a mindenható Isten, aki alkotója a világ mindenségnek, emberként jött közénk, hogy szeretetével ragadjon meg, hogy kivegyen bennünket a bűnös világból és a bűnös életünkből, és megtisztítson, és maga elé állítson, hogy az ő szolgálatába álljunk. Urunk, olyan nagy útnak látszik ez a mi helyzetünkhöz. Benne vagyunk magunk gondjaiba, félelmeibe, terveinkbe, elképzeléseinkbe, és te pedig arról beszélsz, miénk az örök élet. Sőt, nem csak az örök élet a miénk, hanem ránk bízod annak a hirdetését, hogy az egész világ megtudja, hogy mennyire szereted a bűnös embert, és hogy megváltottál bennünket, hogy a tieid legyünk most, és a tieid legyünk örökkön örökké. Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és köszönjük, hogy nyitva van a te ajtód, amikor kéréseinkkel jövünk, amikor hozzuk szívünknek minden helyzetét. Köszönjük neked, amivel megajándékoztál a mi életünkben, légy segítségül, hogy ott, ahol vagyunk, munkában, feladatokban, vagy éppen nyugdíjasként, ott a te dicsőségedre tudjunk lenni. Segíts, hogy mindazokat, akikkel találkozunk, jobban tudjuk szeretni, hogy a te szeretetedet tudjuk tovább vinni. Urunk, imádkozunk emberi kapcsolatainkért, családjainkért, szeretteinkért, te adj békességet, és te adj erőt, hogy ezeket jobbítani tudjuk, hogy ezekben előrelépjünk, hogy legyen benne megbocsátás, kegyelem, ott legyél te magad az életünkben. Urunk, nélküled képtelenek vagyunk mindenre. Nem tudunk úgy élni, ahogy az a mi javunkat is szolgálja. Nem tudunk úgy élni, hogy az örök életünket is szolgálja. Te taníts, te őrizd meg, te légy velünk. Urunk, imádkozunk mindazokért, akik most vannak nehéz helyzetben. Könyörgünk a gyászolókért, különösen is a gyászoló családokért, akik nemrég búcsúztak szeretett hozzátartozóiktól. Urunk, adj nekik az ő szívükben vigasztalást, kegyelmesen hajolj hozzájuk, szereteteddel hordozd őket. Tudjuk, hogy te vagy az igazi vigasztaló, te vagy az, aki meg tudod érinteni a mi szíveinket, és meg tudod áldani az életünket. De kérünk, Urunk Istenünk, és könyörgünk a betegeinkért. Könyörgünk azokért, akik ebben az időszakban betegségben vannak, akik nehezen hordozzák az életnek a terheit, akik hozzád sóhajtanak és kiáltanak, és hívnak téged segítségül, hogy erőt adjál nekik. Urunk, most név szerint is eléd hozzuk Csapó Józsefné testvérünket, eléd hozzuk Vágó István testvérünket, és elébt hozzuk Ludmán Csaba testvérünket. A te kegyelmedet, irgalmadat, szeretetedet kérjük nekik, és kérjük minden betegnek a gyülekezetben és szeretteink között. Urunk, köszönjük neked, hogy imádkozhatunk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, azokért, akik már itt vannak, azokért, akikre várunk, azokért, akiknek a szívében te munkálkodsz, légy segítségül, hogy jól szolgáljunk neked az igével, mások felé és a dicsőítéssel együtt és egyedül is. Így könyörgünk minden református gyülekezetért, imádkozunk különösen is a magyar reformátusokért, de minden keresztény közösség bizonyságtételéért könyörgünk, hogy Te áld meg Magyarországon és szerte a világban. Urunk, könyörgünk, hogy teremts békét a világban. Különösen is szomorú számunkra, hogy a szomszéd országban évek óta folyik rettenetes háború. Urunk, Te látod ezt a nyomorúságot, könyörülj rajtunk. És ezen belül is még fájdalmasabb nekünk az, hogy a kárpátaljai magyarokat is érinti ez a pusztítás, a menekülés, a távolság, a félelem, mindaz, amiben vannak. Urunk, könyörülj rajtuk is. Miattuk is kérünk, hogy legyen béke, teremts békét. Imádkozunk azokért, akiknek döntések vannak a kezében, akik felelősek, a gyülekezeteink presbitereiért, vezetőiért, lelkipásztorokért, és egyházunk, és minden keresztény egyház vezetőiért. Így könyörgünk városunk, országunk felelős politikusaiért, hogy adj nekik bölcsességet, hogy az egész nép javára tudjanak döntéseket hozni. Urunk, minden a Te kezedben van, Tiéd legyen a hála, és Tiéd a mi szívünknek a tisztelete. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, versenypénzt, egyház fenntartási hozzájárulást, és azoknak az adományait is, akik a közvetítéssel nézik az Isten tiszteleteinket, illetve újra nézik. Szeretettel emlékeztetem a testvéreket, hogy presbitérium döntése alapján a persejpénzt az Isten tisztelet után az adomány nem csak készpénzben, hanem egy terminál segítségével, kártyával is el tudjuk most már fogadni. Az Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró, majdnem elfelejtettem, hogy van iratmissziós asztalunk, ahol kiadványokat lehet kapni, és szeretettel ajánlom a testvérek számára kifelé menet. A záróénekünk a 725-ös dicséretnek mind a három verse így kezdődik: új szívet adj, Uram, én nekem.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.